Kedves testvérek, visszatérünk ahhoz az anyaghoz, ami vezérfonalunk volt az év folyamán, csak ilyen kisebb kitérőket tettünk közben, hogy a katolikus egyház nagy katekizmusát tanulmányozzuk, abban is eljutottunk a hiszek egyig a krédóig, és hát a krédóban pedig húsvéti ünnepkörben megfelelően annak Jézus Krisztus föltámadásáról szóltunk, arról elmékedtünk egy-két alkalommal. Most pedig Jézus Krisztus mennybe menetele, illetve annak következményeiről szólnék, hiszen ez is benne van a hiszek egyben, azt mondja a nagy hiszek egy, azt tanítja, hogy fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján. Most kihagyjuk azt, hogy és eljön ítélni élőket, holtakat, mert az egy külön fejezet lenne, hanem talán érdemes utalni a hiszek egy végére, hogy el fog jönni Jézus, és hogy hiszem a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet, mert ez tartalmilag így függ össze, hogy Jézus föltámadott testében is, megdicsőül, a mennybe megy, és ennek a következménye a mi föltámadásunk és mennybe menetelünk. Na de most térjünk vissza a Szentírás helyeire, amelyek valójában két helyen találhatók meg, a többi utalást tesz rá, többi rész, legyen az a apostoli levelek, vagy Márk evangélista. Lukács írja le, hogy Jézus fölment a mennybe, Lukács evangélium a végén, és az általa megírt apostolok cselekedettek könyvnek az elején. Akik itt vagyunk, mind ismerjük, hiszen mennybe menetel alkalmával mindig felolvassuk ezeket a részeket, de hogy szervesen kapcsolódjék, rövidítve egy-két mondatot kiragadnék belőle ezekből a szentírási részekből. Tehát megjelenik utoljára Jézus a tanítványoknak, szól még hozzájuk, hogy megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kellett, harmadnapra föl kellett támadni a halálból, és nevében bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve az egész világon, és hát, hogy kiárasztom rátok a szent lelket, mondja Lukácsnál. Ezután kivezett őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket, áldás közben megvált tőlük, és föl emelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Így fejeződik be Lukács evangéliuma, és a másik könyv, amit szintén Lukács evangélista ír, utal is rá, az ezzel kezdődik. Mert írja is, hogy előző könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus, egészen addig napig, amelyen azután, hogy útba igazítást adott a Szentlélek által a kiválasztott apostoloknak, fölvételtett a mennybe. A szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él, 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. És ezután jön a mennybe menetel leírása, hogy egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére. És akkor ott küldözködnek a tanítványok, hogy mostanában állított helyre Isten országát, ez nem a ti dolgotok, mondja Jézus, eljön annak majd az ideje, és a Szentlélek megtanít majd benneteket, És akkor ezután, hogy ezeket mondta, szemük láttára felemelkedett, s felhő takart el szemük elől, amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe egyszer csak. Két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve ezt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt az égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, akit tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára mennyben van. Mennybe ment. Na tehát itt a tudósítás, ez már magában hordozza a katekketikai, tehát a hitoktatás számára is fontos gondolatokat, amikor ezeket leírja, hiszen a Lukács evangélista már olyan embereknek írta le az evangéliumát is, meg az apostolok cselekedetét is, akik már nem találkoztak Jézussal. Általában pogányok voltak, és úgy kellett nekik elmondani, hogy a jelképek mögött is megértsék ennek a tartalmát. Mit jelent az, hogy fölment a mennybe, és ül az atyának jobbján röviden? A menny az általában a nagyon egyszerű emberek számára valahol ott a égbolt fölött van, és ezért mondta annak idején Gagarin, hogy ő visszatért a világűrből, de nem találkozott az Istennel. És hát most, hogy kitágult előttünk a világegyetem, a csillagászat olyan milliárd évekre el tud jutni, következtetni, és hát ottan nagy űrterek vannak benne bolygókkal, hogy nem úgy kell elképzelnünk a mennyet, hanem az az Isten természet fölötti életmódja, ahogy Isten él, az a menny. Tehát nem kell fizikai helyhez kötnünk a mennyországot, és az, hogy az Atya jobbján ül, ez is egy kép, hogy megdicsőítette az Atya Jézus Krisztust. Ez a diplomáciában is meg lehet figyelni, hogy a vendéget mindig a fogadó gazda a jobbjára engedi, itt a mi kultúránkban. Hát itt is erről van szó, hogy megdicsőült Jézus Krisztus. Most ez az esemény már a föltámadással is egyszerre történelmi és transzcendens esemény. Lehetne mondani, hogy a mennybe menetel képezi az átmenetet. Mert Jézus első tette ebben a világba, hogy belépett ebbe a világegyetembe látható módon. Alászállt a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Így imádkozzuk a Hiszek egybe. És hát a végén az az utolsó nagy földi tette, hogy visszatér ebből a világból az Atyához. Tehát ő visszatérésével azt a világot érte el, ami az Isten országával kezdődik. Mert eljött közénk, hogy az Isten országáról tanítson, aminek nem lesz majd vége. Ugye azt mondja, Isten országa elkezdődött, mondja Jézus, és már a beszédjeiből, a hasonlataiból is kitűnik, hogy az nem földterület, nem fizikai ország, hanem valamiképpen lelki természetű olyan állapot, amiben azok az emberek vannak, akik Isten törvényei, vagy még inkább az evangélium szerint élnek. És hát az a mennybe menetel Jézus emberségének végérvényes bevonása Isten mennyei uralmába, hogy ott közben járjon értünk. Tehát ő öröktől, mint Isten második személye, az atyával egy volt, és a mennyben, abban a természet fölötti létmódban volt öröktől, a megtestesülés időhöz kötötte őt emberi természete szerint, de a mennybevétellel megdicsőült embersége is. És ez a megdicsőült emberség lesz majd számunkra is az a minta, aminek alapján következtetni tudunk arra, hogy milyen a föltámadott ember, a föltámadt testnek a valósága. Jézus azzal, hogy visszatér az atyához, ott betölti egyrészt azt az uralmat, amit neki ad, mert mondja Szent Pál apostol, hogy ott minden hatalom ő benne, az ő hősége alatt összpontosul, és hát ő ott is az egyház fejeként van. Katolikus egyház vallja azt, hogy a feje az egyháznak nem a római pápa, hanem Krisztus helyettes, ezt mindig mondjuk, ugye? Tehát amikor kiadunk egy, akárcsak egy almanakot, akkor mondjuk, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Végig. Amíg a történelemben a földön van, akkor is. A római pápa az helyettese, Krisztus helyettese itt a földön, és azt a természet fölötti életmódját felhasználja Jézus arra, hogy kiárassza onnét a kegyelmét erre a világra. Amikor mi azt imádkozzuk, hogy Krisztus a mi Urunk által, akkor ebben egy kép van, hogy a mennyei szentélyben közben jár értünk, mint örök főpap a mennyei atyánál. Most azok a képek, amelyek kísérik a mennybe menetelt, legyen az a felhő, meg hogy megjelennek ott a természet fölötti lények, az angyalok, aztán még az időpont is biblikus, a 40 nap, ezek szimbólumukkal jelzik azt, hogy természet fölötti eseményről van szó. A 40 nap egyébként a Bibliában többször visszatérő Mózes Illés 40 napig megy a pusztasságba, vagy van az Istennél, 40 napig esett az eső, 40 napig volt Jézus a pusztában. Tehát itt ez a 40 nap azt akarja mondani, amíg Jézus a föltámadása után tanítványok között volt, hogy ez egy szent idő volt. Egy tapasztalati idő Jézus Krisztus istenségéről. Emberségéről 3 év alatt megbizonyosodhattak az apostolok, hogy egy közülünk ugyanolyan elfárad, védelve létékezik, és járja a föld élet útjait. Ez a 40 nap arra való volt, hogy istenségének a valóságát megtapasztalják, és ebben megerősödjenek. És teljesedik a Zsoltár, ugye a Zsoltár azt mondja, 110. Zsoltár, hogy mondd-e az Úr az én Uramnak, hogy jobban felül foglal helyet. Addig, amíg Jézus a mennybe nem ment, addig nehezen volt értelmezhető ez a Zsoltár. És amikor ezt már imádkozta az ősegyház, akkor azt látta, hogy beteljesedik Jézus sorsában, hogy az Úrhoz, az atyához érve a teljes megdicsőülésében lesz része, az, hogy eltakarja a felhő a szemük elől, ez is egy olyan jelzés, ami a transzcendenciának a jele a Bibliában. Amikor a zsidó nép vándorol, felhő takarja el a szemük elől, megy a lángoszlop, és a Mózes is fölmegy a felhőkbe. Tehát nem arról van itt szó, mint amikor a repülőgépen utazunk, és belekerülünk a felhőbe, aztán nem látjuk a földet, csak hogyha kikerültünk belőle. Ez egy kép, hogy a természet fölötti világnak lett a részese, azt akarja Urunk mennybe menetele mutatni. És azáltal, hogy ő megmutatkozik többször a 40 nap alatt, arra volt jó pedagógiailag, hogy ezek a megjelenések következtethetővé tegyék az ember föltámadott létét. Már aztán Szent Pál apostol, aki találkozott a föltámadt Krisztussal, az úgy próbálja is leírni, hogy erőtlenségben vetik el a mi testünket, erőben támad föl, és egy materiális testtel élünk itt a földön, ott egy szellemi test van, és akkor ezt így részletezi. Tehát amennyire következtethetni lehet arra, hogy milyen a föltámadott embernek az állapota, azt mi ebből a jézusi megjelenésekből, hogy nem köti őt az idő, nem köti a tér, ezekből is ki tudjuk következtetni magunknak. És azáltal, hogy ő a mennybe megy, Isten végérvényes világába jut el emberi természetével is, megdicsült emberi természetével, ezzel pedig célt adott az embernek. Ugyanis azok a célok, amelyek földi életünket nagyon erőteljesen meghatározzák, és reményt is keltenek bennünk, azok időlegesek. Erre nagyon könnyen rájön az ember egy bizonyos kor után, hogy annyi célt kitűztünk életünkbe, gyerekkorunktól kezdve, vagy sikerült, vagy nem, de mondjuk ilyenek, hogy befejeztük az általános iskolát, valaki szakmát szerzett, valaki érettségizett, valaki tovább lépett, házasságot kötött, vagy szerzetesített papet, általában ezek teljesültek. De ezek a teljesülések végül is nem tudják kielégíteni az embert, mert a földön mindig valami új után kell, hogy nézzünk. És rájövünk arra, hogy az életünknek az igazi célja, az kimutat ebből a világból. Tehát itt, mint a Szent Pál mondja, nincs végleges hazánk, maradandó. Most a mennybe menetel, az éppen ezt akarja számunkra egzisztenciálisan is mutatni, hogy ez a ti végső célotok, hogy eljussatok az atyai házba, eljussatok a természet fölötti világba, a mennybe. Tehát a Jézus mennybe menetele egyrészt természetét mutatja meg a föltámadt testnek, és az emberi létnek a célját, hogy nem vagyunk elveszve, mert a legtöbb embernek, aki nem hisz, egy bizonyos kor után, mikor megszűnnek azok a lehetőségei, hogy valamit elérjen, egy ilyen lemondó depresszióval kísért évei vannak, hogy neki már nem terem semmi itt a földön. Főként olyan embereknél látom ezt, ilyen, akik úgy rivarda fényben voltak életük folyamán, ilyen színészek, politikusok, tudósok, addig, ameddig voltak ilyen céljaik, addig mindig valami hevítette őket, aztán rájönnek arra, hogy most befejeződött, hogyan tovább. Hogyha nincs hitük, akkor jönnek azok a kérdések, amelyek előbb-utóbb mindenkit foglalkoztatnak. Ez már a pasztorális területére tartozna, hogy megkérdezzük, hogy miért van az, hogy mi keresztények megvalljuk a krédóban is, hogy Jézus fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. A hiszek egynek a végén ott van, visszatér, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Miért van az, hogy valahogy nem csak, hogy nem vonzó a mai embernek, hanem egyáltalán nem is érdekli. Hát ez a hitnek a hiányából ered. Mert ameddig volt az emberekben egy komoly hit, addig sokkal nagyobb volt a vágyódás az örök életre. Oly fölséges, amit remélek, hogy belehalok, hogyha nem halok meg, mondja a nagy Szent Terézia. Tehát, hogy nem, hogy elcsüggett volna, hanem volt benne egy vágyódás az örök életre. Megszégyenítenek bennünket a fanatikus muszlimok. Mert azok azt mondják, hogy érdemes harcba szállni az Allahi, a Mohamedér, mert utána rögtön üdvözülünk. És azt mondják, hogy mi nem félünk a haláltól. És ezért is képesek mindenféle öngyilkos merényletre, hogy olyan hit van bennük, hogy ők akkor rögtön bejutnak a 7. mennyországba, ahogy a Koránban benne van. Ja, mi keresztény emberek viszont, mintha nem vonzódnánk, mintha nem volna bennünk ez iránt való vágyakozás, mindig úgy kell noszogatni az embereket öregségükbe is, hogy hát készüljön fel az Istennel való találkozásra, rendezze az életét, gyónjon meg, akkor megijednek, hogy jaj, itt a pap, meg minden, hogy miért van ez így? Mert nincs hitünk. Ez az igazság. Nincs elegendő hitünk, a másik pedig, amíg fiatalabbak vagyunk, addig nagyon leköd bennünket ez a világ. A világnak ez a színes forgataga. Most itt is van egy feszültség, mert a keresztény ókorban, de még inkább az ősegyházban fölmerült az, hogy hát ha úgyis eljön Jézus, benne van a levelekben, akkor ne is dolgozzunk. Hát addig már csak kiúzzuk valahogy, ne is dolgozzunk. Mert úgyis jön Jézus, és akkor tétlenkedjünk. És akkor mondja a Szent Pál, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ezt jól mondja, tehát nem azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, mert egy beteg ember, vagy gyerek, vagy nem tud dolgozni. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Tehát biztatja őket, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, de nem lehet tétlenkedni. Most a középkorban pedig az volt, hogy miután sokkal erősebb volt a hit, a vágyódás az üdvösségre, ott egy feszültség keletkezett a középkori keresztény emberekbe, hogy csak a lelkiséggel foglalkozzanak, és valahogy hanyagolják ezt a világot, a síralom völgyét. És úgy is magyaráztak szentírási részeket, hogy ott van Mária és Márta esete, Mária a jobbik részt választotta, mert hallgatta Jézust, Márta meg ott sürgött, forgott, tehát az az értékesebb, hogyha valaki csak lelki dolgokkal foglalkozik. De itt ez erre a helyzetre vonatkozott, és nem lehet ebből általánosságot mondani. Az újkorba pedig átestünk a ló másik oldalára, hogy annyira elfelejtődött a világi, vagy a világ varázsában az örök élet, az üdvösség, hogy csak avval foglalkoztunk. 20. században a Tejáda Sárden volt az, ez a jezsuita hittudós, akinek van egy könyve, az Isteni Millió, ez a címe, 20-30-as években írta, ezekkel a gondolatokkal foglalkozik, nagyon nagy élmény volt számomra, amikor én ezt olyan kamaszkoromban olvashattam, mondja, hogy ez a világ is az Istentől való, tehát hogyha mi ebben a világban munkálkodunk, akkor nem kell, hogy lelkiismeret furdalásunk legyen, mert mi úgy hisszük az örök életet, hogy ugyanakkor ennek a világnak a jobbátételén, az építésén dolgozunk. És így válik ez a világ is isteni millióvé, isteni légkörűvé. Aztán a második vatikáni zsinat ezt már helyre tette a Gaudium et Spes, meg több ilyen akkori konstitúciójában, hogy nem kell a keresztény embernek egyoldalúvá lennie, de ugyanakkor mindig is kell, hogy legyen benne egy örök életre való irányultság, és nem szabad szem elől tévesztenie. Visszatérve ugyanehhez a gondolathoz, hogy tevékenykednünk kell, Márk evangéliumában, ami például majd vasárnap lesz az evangélium része, oda kapcsolja Jézus rögtön a mennyben menetele mellé, mielőtt oda menne, megáldja őket, és rögtön parancsba adja nekik, hogy menjetek el az egész világra. Csak ott majd vasárnap evangéliumból fogjuk hallani, hogy a hívőket ezek a jelek fogják kísérni, hogy mérget vehetnek a kezükbe, kígyókat vehetnek meg. Most ezt meg kell fejteni, ezeket a gondolatokat. Martini Biborosnak van egy nagy biblikus volt, szép okfejtése erről, hogy mi ebben a világban ki vagyunk vetve, ahol tele vagyunk olyan lelki mérgekkel, amelyek megfertőznek bennünket, sőt, hát magunkban hordozzuk az irigységet, a haragot, a különböző szenvedélyeket, hogy ettől tud bennünket mentesíteni Jézus, hogyha igazán hívők vagyunk. És akkor azt mondja, hogy ekkor mondja, hogy menjetek el is az egész világra. Meg már itt ebben az apostolok cselekedete részben is szinte buzdítják azok a férfiak, az apostolokat, hogy mit álltok itt tégre emelt tekintette, hogy menjetek és tevékenykedjetek. Tehát Jézus célba ér, de ugyanakkor hozzá van kapcsolva ez a nagy missziós parancs, hogy az egész világra el kell menni. Hát talán most a mai napok politikai időszerűsége miatt érdemes arra is rámutatni, hogy itt jár a kínai elnök, hogy nagyon sokáig a középkorban az volt a misszionáriusoknak a célja, hogy oda eljussanak. Mert Szent Pál az még Rómát vette alapul, hogy neki az a célja, hogy oda eljusson. Talán eljutott az Ibériai fölszigetre, az a Spanyolország területére. Mert a világ kicsi volt, akkor még a Római Birodalom. De amikor kitágult már a világ, akkor a missziós parancsot főként Afrikára és Ázsiára értették, hogy oda kell elmenni. És a misszionáriusokban ez volt a vágy. És éppen a kínai missziók mutatják azt, hogy nagy nehézségek árán is Eljutott a Kínába, ott volt egy Matteo Ricci, az olasz származású misszionárius, aki a kínai császári udvarba bejutott. Ő 1552 meg 1609-10 között élt, tehát nem ért még 60 évet sem, de valami csoda dolgokat vitt végbe, jezsuita volt, természettudós is volt, és be tudott jutni a császári udvarba, de nem európai öltözetben, hanem fölvette az ottani ilyen kínai, mit tudom én, vallási vezetőknek, papoknak a ruháját, és úgy tudott bejutni, és megtanította a császári udvart az órára, az óra készítésére és használatára. Sok mindent kitaláltak a kínaiak is maguktól, de például azt nem tudták. És ugye úgy jutott be, hogy mindig ilyen trükkösen, hogy azt az órát helyre kellett hozni, meg föl is kellett húzni, meg minden, és alkalom volt arra, hogy ő beszéljen a császárral. És már eljutott odáig, hogy már templomot tudott építeni Kínába. Lefordította a portugál, meg olasz nyelvre a kínai szótár jó részét, akkor sok óriási munkát végzett. Egyébként, ha valakinek megvan Csészabó László könyve, van egy esszéje, tehát nem egy ilyen novella csupán, hanem utána nézett a külföldön élő magyar író ennek, hogy hogy is volt Isten a nagy órásmester, a Matteo Ricciről, erről a Kínába eljutott jezsuitáról, hogy hogy vitte el az evangélium hírét. Ott bukott meg az ő vállalkozásuk, hogy szóval akkor még úgy gondolták többen, hogy nem lehet az inkulturáció az evangéliumnak olyan módon való teljes helyi jelleggel való vegyítés, hogy sok mindenben, külsőségekben is átvegyük a megtérítendő népeknek szokásait, formáit, és akkor elkezdtek ellene vádaskodni, úgyhogy ő ugyan Kínába halt meg, de utána aztán ez a misszió eredménytelen lett, pedig nagyon-nagyon jól indult. Aztán ott ugye a 20. században, itt Kolocsán különösen is érdemes emlékeztetni rá, hogy a Tamingi misszióba először mentek a jezsuiták, utána az iskolanővérek, gyönyörű szép munkát végeztek, a Lindvina nővért magam is ismertem még, 104 vagy 5 évet élt, aki elmondta, hogy milyen nagy lelkesültséggel mentek, és a fiatal volna most is mennek Kínába, vagy a sükösdi származású Szarvas Miklós püspök Kínába volt, tehát sok mindent tettek, de őket meg a kommunizmus söpörte el, nem maradhattak Kínába. Ezt csak így aktualitásként mondom, hogy mennyire igyekeztek ezt a parancsot végrehajtani, amit Jézus mondott. Most a Urunk mennybe meneteléből, aztán a teológia kiolvasta azt, hogy az üdvösség az Krisztusban van, illetve, hogy Jézus Krisztus az egyháznak a feje a mennybe ment állapotában is. A föltámadt Krisztus elhozza nekünk, vagy a mennybe ment Krisztus megmutatja, hogy milyen az ember üdvözült élete. Megtörténik a kiengesztelődés Isten és ember között. Létrejön a megigazulás, az ember igazzá válik Isten előtt. megszabadul a bűn, megszabadul a halálnak a rabságától, osztozik a megdicsőt Krisztus sorsában. És hát vannak, akik azt mondják, hogy hát mi lesz az a mennyet, az szörnyen uralmas lesz, mert ilyen vég nélküli állapot, hát először is nincs idő az üdvösségben, természet fölötti létmód, számunkra az időnek a egyhangúsága szokott okozni unalmat. Ott ilyen nincs, mert megszűnik az idő, de még hogyha ennél a képnél volnánk, hogy valamik ismétlődnek, az ismétlődés az életjele, hogyha valaki ismételni akar valamit, az mindig az életnek a jele, és nem annak, hogy megunta és elfáradt. De hát maga Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta mindazt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát mi nem megyünk el abba az irányba, mint egyik-másik világvallás, hogy kiszínezzük földi vágyainknak meghosszabbításával az üdvösséget. Azt is mondjuk, hogy ennek egyházi jellege van, ennek az ünnepnek, mert Krisztus fősége alatt lesz ott aztán az egyház. Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van, írja Szent Pál apostol. És az egyháznak a léte az ehhez kapcsolódik, hogy nekünk nem egy nagy halottunk van, mint ugye, ott volt akinek a kommunizmus, nekik ott volt a Lenin, ugye bebarzsamozott teste, oda jártak vissza, volt egy nagy halottuk. Nekünk nem egy nagy halottunk van, hanem az élő Krisztus, aki egyesíti magában, mint főben a hozzátartozó embereket, és kiárasztja a kegyelmét, vagyis az életmódját a Szentlélek által. Azt mondja János evangélista a levelébe, hogy a föltámadt Krisztusban az élet jelent meg, az élet. Nem ez a rövid biológiai élet, hanem a kiteljesedett élet. És ez az élet lesz része annak, aki eljut az üdvösségre. Hogy milyen lesz, részleteiben nem tudjuk, de a hitünk, reményünk teljesen erre kell, hogy irányuljon. És hát az a kép, hogy Jézusban, mint főben egyesül minden, mutatja azt, hogy az egyházunk az megmaradt hierarchikusnak és szervezetnek. Sokan mondják, hogy nem szabad volna valamiképpen ilyen különbséget tenni az egyházban, mert aki meg van keresztelve, az mindegy forma. Hát nem így van, mert Jézus a földön is szervezett és hierarchikus egyházat akart. Már az apostolok, meg Péter külön kiválasztásával is mutatta, hát így a mennybe mételével pedig véglegesítette ezt, hogy ez az ő szándéka és akarata. És ahhoz, hogy a Szentlélek eljöhessen, ezt mondta is Jézus, ahhoz ő neki el kellett jutni az véglegesen az Atyához, hogy elküldhesse a Szent Lelket, a másik vigasztalót, vagyis azt, aki Jézust, hogy így mondjam, helyettesíti illetve a Jézusi művet elevenen és ébren tartja, és a Szentlélek teszi alkalmassá az egyházat azokra a feladatokra, amit ő meghagyott nekünk. Így jön aztán logikusan az egyházi évben is ez az ünneplő sorozat, hogy Jézus föltámadt, volt a 40 napos megjelenések időszaka, a húsvét idő, a mennybe menetel a 40. napon, és 10 napra rá a Szentlélek kijövetelét, eljövetelét ünnepeljük, akinek a jövetele egy állandósult, tehát azóta is küldi Jézus, illetve azáltal, hogy ő mennybe ment, nem hagyott el véglegesen bennünket, mert azt mondta, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, de hát ezt szentségi módon teszi meg, vagy az evangélium hirdetésbe, vagy a szentségekbe. Ja, főként Calvinnál van az, hogy hát azért nem lehet a kenyérben ott Jézus, mert ha egyszer elment a mennybe, akkor hogy lehet a kenyérbe? Miután Jézus föltámadott teste sem időhöz, sem térhöz nincs kötve, jelen lehet benne, hiszen egy természet fölötti létmódban van így Jézus, és így ott lehet, ahol akar. Hát ez a mennybe menetelnek a teológiai jelentősége és ünnepe számunkra. Csanád Béla valakinek a versét idézi, amikor a mennybe menetelről elmékedik, hogy egyházmegyéknek a papja volt, liturgikus professzor volt Budapesten, azt mondja, a patak szülő anyja nem a hegy. A patak mindig hazamegy a tengerbe. De, tehát nagyobb folyóba, még nagyobb folyóba, még nagyobb folyóba, és akkor ezt hozza az emberi életre, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy tehát mi hazamegyünk, mert Istentől valók vagyunk valójában, az ő képére is hasonlatosságára teremtettünk, és ezért a Jézus mennybe menetelének az ünnepe az igazán hívő emberben egy reményt kell, hogy ébresszen, hogy előttünk ment azon az úton, ahová mi is szeretnénk tartozni, hogy patak szülőanyja nem hagy, a patak mindig hazamegy, hogy hazatérünk. Na hát éppen ezért kell, Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez nagy hit, amelyért hát ilyen ünnepek alkalmával megerősödjünk benne, imádkozni kell. Dicsérthessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.